Ó, Nagyvárad! Még megíratlan, talán soha meg sem írható regényem, édes a régi városa, kis Magyarország. Tőled követelem vissza az ifjúságomat, tőled várom a talán-talán föltámadásomat, ezennel, talán utoljára, szerelmet vallok neked. Nagyvárad, 1910, december 25.
Jó estét kívánok, Tompa Enikő vagyok. Ady Endre és Nagyvárad. Az évforduló sorozatunk e hónapi műsorát a költő vallomásával kezdtem, amelyet Gáspári Katila olvasott fel, aki ugyancsak érzékeny szálakkal fűződik Váradhoz, ugyanis szülővárosa. Nagyvárad topzódik az Ady Endre emlékhelyekben, és amúgy is a legkedvesebb párciumi városok egyike. Ki ne ülne le szívesen akár néhány percre Ady Endre íróasztalához, vagy a nagyváradi Müller-ráj előtti egykori törzsasztalához oda, ahol több mint 100 évvel ezelőtt a költő naponta megfordult. Ady Endre 1899 végén, 1900 elején szegődött Váradra. A szűknek érzett Debrecen után a körösparti Párizs valósággal nagyváros számára. Az 1867-es általános fejlettségű mutatók szerint, írja Hegedű Zoltán, Várad még Magyarország középvárosainak sorában foglal helyet, de 1910-re az ország 4 legfejlettebb városa között volt. Csak Budapest, Pozsony és Zágráb előzte meg. A virágzó gazdasággal együtt járt, hogy a 20. század elejére a magyar kulturális élet egyik legjelentősebb központja Nagyvárad lett. Ekkor kapta némi iróniával a Peceparti Párizs nevet. Ady Endrére a város mély benyomást tett. Az itt töltött idő megváltoztatja. Regényt akart írni róla. A műnek később csak egyetlen fejezete készült el, amely a Vérvárosa címmel jelenik meg 1910-ben a Nyugatban. És most hallgassuk ennek a furcsa regénynek egyetlen megírt fejezetét, felolvassa Gáspári Katilla.
Ady Endre, a Vérvárosa. Májusban olyan szép szokott lenni Magyarvár, hogy az emberek megbolondulva néznek Erdély felé, s általában keletre, honnan a nap is jönni szokott. Hársak illata, s gesztenyék színe, mintha minden a kígyózó hosszú sugárfolyó völgyén jönne ide, e furcsa, nagyon furcsa városba. E furcsa városba, amely igazán a vérnek városa, s ahol Szent László óta emberek és fajták nagyon össze-vissza ölelkeztek. De Magyarvár mégis augusztusban a legszebb. Éjszakánként, a fényes hold segedelmével, a táborhegy tetejéről nézve. Ilyenkor érti meg az ember, miért volt ez a város olyan becses és jó, hogy érte nem csupán Sztambul és Bécs vitázott. Itt majdnem királyi rangú és seregű, hatalmas basák vigyáztak és uralkodtak, s a régi várfalakra a hold emlékezően bámul. Fehér vízű folyó szeli át a várost a táborhegy alatt, s itt hamarabb emelték föl arcukat és szívüket a zsidók, mint akárhol széles Magyarországon. Jó urak voltak a török urak, szerették, vagy legalábbis jó szívvel tűrték a vár köré csődült és ott lapult zsidóságot. Ezért olyan ez a város, Magyarvár, a táborhegyről nézve, holdas augusztusi éjszakákon, mint egy régi kalifa nyári álma. Egy-egy része nagyon új és fényes és fehér, de ódonszögletei is ragyognak a hold alatt. Össze-vissza gyönyörű város, utcait már régen, büszke, újféle magas lámpák verdesik fényükkel, s olyan szépek ezek az utcák a Táborhegyről fölragyogva. Egy kis Amerika Magyarországba tolva, s egy kis Magyarország Szmirna tájékára elgondolva. Körülbelül ez az a város. Levegője vérszagú, mert ez a vérvárosa. S ilyen volt mindóta, de most különösen vérszagú, bicskát rántott a bús, magyar úr, s visszaszúr késével az uraskodó és vitézkedő zsidó. Nagy megvívott tornák, véres tusák, készülő viadalmak, halálos dolgok fellegei fellegeznek a város fölött, a tiszta augusztus éji mennybolton. 10 nap óta Romániából kikergetett nyomorult zsidókat visznek át a városon döcögő, zötyögtető, hosszú, piszkos vonatok. Ezektől a világá űzött, kellemetlen, szomorú emberektől a város, magyar vár, zsidói húzódoznak a legjobban, mert ők most harcban állnak. Most vívják a döntő harcot megszorult, dühös, nemes urakkal, akik még néhány év előtt is azt harsogták. Caki város, mikor a vármegye mulatt. Szép nagy idők voltak. Egyik esztendőben egy pár bajba szorított zsidó lőtt le egy vármegyei urat. A következőben egy zsidónak itták a kutyák a vérét. Diák évei, viharos suhanc évei voltak ezek magyar várnak. Sok volt a cigánybanda, s egy-egy éjszaka majdnem fölvetette egekig a mámor Duhaj városát. Most híre járt, hogy a főispán csendőrökkel és rendőrökkel őriztetett minden közeli vasúti állomást, a szaladó zsidók megpihenő vágya ellen. A város zsidói pedig általában, akik között sok volt már a gazdag s a régi szabadságtól, avagy a vérbecsempészés folytán bátor, nagyon örültek titokban. Még a várajai koldus zsidóság is jobb néven vette, hogy nem engednek rájuk és gazdasági álmaikra 100 és 100 új, éhes, rongyos, idegen zsidót. Sokan vagyunk, mondogatták a kényelmes, praktikus zsidók, akiknek már volt félteni valójuk. Így is sokan vagyunk már. Igaz, hogy ide szívesen jöttek, szálltak mindig a zsidók, de egyszer már ki kell mondani, hogy elég, elég már, elég. Ravaszabbak és ékesebben beszélők megint más okokból helyeselték, hogy új zsidókat nem engednek beözönleni magyar várba, tudományosan. Ez históriai város, de voltak éppen most lesz várossá. Most jön igazi legénysorba, vigyázni kell ebben a korban. Több zsidó, több lázat jelentene, több nyugtalanságot és kíváncsiságot, vigyázni kell az ifjúságra. Csak egy-két rossz gyomrú, keresztény és zsidó filantróp, ügyvéd, orvos, újságíró, ügynök, s mi egymás kacagtak titokban olykor-olykor össze, s újságolták sugdosva egymásnak, hogy megint belopózott 50 vagy 100 romániai menekülők vonatjairól, s ez őket növő, gyarapodó erő érzésével laktatta jól. Mert kellett ide az erő, s Magyarvár maga is kélyesen, pajzánul, csalogatóan kívánta, hogy forróbb legyen és sűrűbb a vér és a levegő itt. Még nagyon amazok voltak az urak, amazok, a pusztulásban is gőgös, címes, lármás, birtokos, vagy már birtoktalan régibb urak. Mert úgy fordultak a dolgok is, hogy a Magyarországot félig megfejelt félországot kezdték úri szegényháznak berendezni. Ennye! Dörmögtek az elégedetlenek. Hát arra valók vagyunk-e mi, hogy a tehetetlen, rugdalózó volt urakat is tápoljuk? És éppen most, mikor vagy-vagy, az utolsó ütközet előtt vagyunk, s még az ördögök is jók erősítő csapatnak. Miért? Rollai beszélte, aki ügyvéd volt. Gazdag, kikeresztelkedett, de aki megmaradt harcos zsidónak, mivel nem nevezték ki tiszteletbeli vármegyei főügyésznek. Jó lesz el nem felejteni, hogy nem régen, 4-5 év előtt még keresztény halott vértelen szüzet találtak egy épülőház téglái között. Persze, a ház 2 emeletes akart lenni, milliómos zsidó építette persze, hogy a zsidóknak kellett a keresztény szűzvére az első 2 emeletes házhoz. A rólai történethez rögtön 2-3 tudtak új történetet adni a bizalmas kávéházi asztalnál, például Vas szerkesztő. Hát nem most 2 éve, hogy 4 kopott gentri kardig heccelt egymás ellen 2 öregedő jámbor pénzes zsidót? Persze, hogy inni nem tudtak, s reggelig pesgőztették őket a párbaj előtt, aztán röhögtek, mikor azok egymást kétségbe esetten kaszabolták. És talán 2 éve sincs a dicső vadászatnak, beszélte Zuckerman, aki bankigazgató volt, de Nietzsét olvasta. Annak a híres vadászatnak, ifjú, hegyke szolgabírák és 2 zubbonyos huszártisztek rendeztek itt a városban hajtóvadászatot. Még hajtóik is voltak. Nem rókára és nem lóháton vadásztak, de gyalog. Fürge tollú újságíró gyerekekre, akik kissé sietve hitték el, hogy a magyar vár már nem a régi uraké. Ám a sok beszédnek sok-sok alja mégiscsak az volt, hogy Magyarvár meg akarta csúfolni a famíliát, az egész Magyarországot. Ha idegenek látogatták meg Magyarvárat, mindig olyan csodálkozással voltak, mintha a Mars csillagon járnának. Jaj, mondta egyszer egy vendég egyetemi professzor, itt az asszonyok nagyon is hatalmasak, tehát ez a város pusztuló város. Valóban, a városnak lelkes, titkos, saját akaratán kívül nem a haza, még csak nem is a vér, de az asszony volt az ura. S a zsidójányok már gyakran lettek gentri feleségek, s a hencegő, kék vért mutató asszonyok és leányok modelljei lehettek volna akármelyik ószövetségbeli asszonynak vagy jánynak. Harc közben is ölelkezés folyt itt, egyik kar a derék körül, s a másik kéz a nyakat szorongatva folytogatón. Mégis nem csak az úr, nem csak a harctér, de az olykori fegyverszünet és békekötés is az asszony volt itt minden, és az asszonynak az ő hálószobája. Nagyszerű templomok épültek a városban, ami szintén azért volt talán így, mert az emberek gyakran szorultak az Istenre. De valamennyi templom a Táborhegyről holdas augusztusi éjszakákon nézvést török templomnak látszott. Sok volt a pap is, mindenféle pap, de főképp pápista. Ám bár a viharos, régi, pogányidő Calvin melverő vallására vitték a köznépet. Görög és római hitűeknek püspökjeik, cifrapapjaik éltek és élnek itt, rettenetes vagyon a kezükben. Papok, még a zsidóknak is sok papjuk van, hagyományosan óvatosak. Ők csak eszközei, halk eszközei a városnak. A város maga csinálja mindenkinek tudta és akarata nélkül a maga életét. Egy nagy üst, melyben minden beledobódik, de nem egyszerre fő meg, s a tűz az üst alatt, talán a múlt, talán a sok kontraszt, talán az asszony, de bizonyos, hogy a tűz ég. Tűz ég, mint a pokolban. Augusztus van, csillagok hullnak, s borzasztó. Fájó a forróság éjszakánként is. Egy kávéházban már hajnalodik. huszárok mulatnak, mágnás fickók és magukat még tartó vidéki urak. A társaság szemefénye, oka, összefogója egy királyi herceg, huszártiszt, a császárnak is a rokona. A kávés zsidó volt. Szerény, okos, fiatal, dolgos ember, aki örült, hogy a kávéházban ilyen nagy urak mulatnak. Egyszer csak a pezsgőző herceg részegen hibát lelt, s ordítva hívta a gazdát. Mialatt a cigányok ostobául és lármásan muzsikálnak egy ostoba és lármás bécsi indulót.
Ide, zsidó!
Ordította a herceg.
Így csak zsidókat szabad kiszolgálni, és nem urakat, büdös zsidó!
Úr, mondta vissza dühös tisztelettel a kávés, s olyan őrült volt a mulató társaság meglepődése, hogy nyugodtan megugorhatott. Majd a pincér számoljon velük, gondolta, s ment be a városba, melynek utcái fényesek voltak, és világítottak még. Magyarvár kék mosolyjal köszöntötte a reggelt, s valami különös örömet sugárzott különös város e percben. Szegény, kóbor, lappangó, félő, olás zsidó kopogtattak szállásért itt és ott, és egy zsidó kávés ma éjjel visszamert büdösözni egy királyi herceget.
Ady Endre regényírói ambíciójának teljes ópuszát hallották, a Vérvárosa egyetlen megírt fejezetét felolvasta Gáspári Katilla. 1901-ben Ady Endre, kihasználva a Nagyváradi Friss Újság című napilap főszerkesztőjének igazolt távollétét, élesen kritikus hangú jegyzetet írt az úgynevezett kannonok sor épületeiben elzárkózó katolikus papok jólétéről, életviteléről, életmódjáról, de valójában a klérus ellen. Az Egy kis séta című írása kirohanást intézett a katolikus egyház ellen. Ezt követően a káptalan az egyház nevében beperelte az akkor költőként még alig ismert újságírót. Több mint két év telt el, amikor is 1903-ban végrehajtható ítélet született, amely Adit 3 napos elzárásra ítélte. Bevonult. Éttermek versengtek azért, hogy ellátását biztosítsák, és napi fél liter borhoz is hozzájuthatott, és a bűnös Ady pedig a cella ablakából láthatta, amint barátai a szabadban őrá emelik poharukat és kocintanak. Ezt a botrányos jegyzetet hallják most Gáspári Katilla előadásában.
Ady Endre, egy kis séta. Vasárnap délután munkaszünet van. Tessék egy kis sétát tenni. Megmondjuk azt is, hogy merre. Amerre mi ma jártunk. Közeledik a május, a zöldellő és virágos fák csalják úgyis az embert. Tessék sétálni a Schlaupark, no meg az úgynevezett kanonok sor felé. A kétfejű sas a püspöki székesegyházon ne botránkoztasson meg nagyon senkit. Ezt a nyomorult kényszerűséget már úgy látszik, hogy dűnélkül kell tűrnünk. De nézzék meg a kanonok sort. S gondolkozzanak. Az előkelő, feszengő, jómódról valló paloták redőnyei le vannak bocsátva. Lakosai a legmihasznább, legingyenélőbb emberek. Aki dolgozik közülük, az nincs itt. Wolfka például dolgozik. De hogy? Felekezeti harcot, forradalmat szít a kálvinista Rómában. Az a nagyváradi hájú, kövér pap, aki csupa erő és vér, fanatizmus, többet árt a magyar társadalomnak s a magyarságnak, mint 90 szocialista agitátors, 1000 kétfejűsas. A többi is egytől egyig, mert hasztalanul vonják el 1000 és 1000 éhezőtől a kenyeret. Röviden, ez a kanonok sor. Sétálnak aztán el bármely külvárosi részbe, de erősítsék meg a szívüket, mert nyomort, bűnt és piszkot látnak. Meglátják, hogy mennyi nyomort lehetne enyhíteni, s mennyi könnyet letűrülni a kanonok pénzével. Ha ezt meglátják és átgondolják, eredményes volt a vasárnapi séta. Nagyváradi Friss Újság, 1901. április 22.
Az Egy kis séta című botrányos Adi jegyzetet Gáspári Attila előadásában hallották. E furcsa város új kapcsolatokat, új szerelmeket, új mámorokat hozott Adi életébe. Adi Endre a város lüktetésével együtt élt. Évekig itt újságíróskodott a Szabadság című lapnál. Itt jelent meg második kötete, és ehhez a városhoz fűződik egész életét befolyásoló intim tragédiája, vagyis Rienci Mária kuplé énekes kurtizánnal való kapcsolatából származó vérbaja. De itt ismerkedett meg nagy szerelmével, Lédával, Diósiné Brühl Adéllal is. Diósiné néhány Párizsban töltött szűkös év után férje üzleti sikereinek megismétlődését megkoronázva párizsi dámaként 1903 nyarán meglátogathatta családját. Fehér Dezső a Nagyváradi Napló szerkesztőségében bemutatta Diósinénak Adit. Azt nem lehet tudni, hogy már az első találkozásukor felé lett-e szerelmük, vagy a nyárvégi Fehérné által szervezett kávéházi esten történt. Söflin Aladár Adi című kötetében így ír a találkozásról. Mint Adi minden szerelmi ügyében, ebben is bizonyára az asszony volt a kezdeményező. A megismerkedésben baráti jó indulat közvetített, de a félszegen tartózkodó költőnek kellett egy kis biztatás, amit megkapott az asszonytól, ügyesen, tapintatosan, észrevétlenül, a nőhódító hiúság kímélésével. Az asszonyt már eleve érdekelte Adi, akinek néhány nagyváradi lapokban olvasott verse felkeltette figyelmét. Úgy látszik, jó versolvasó volt. Abból az érdekes asszonytípusból, amelyet izgat az irodalom, s amelynek elfajzásai azok a hisztérikák, akik úgy szállnak a hírneves költőkre, általában a hírneves emberekre, mint a legyek. Minden esetre a legfinomabb, legműveltebb, legelőkelőbb nő volt, akivel addig Adi találkozott. Eddig tartott az idézet. Adi Endre halálának 100. évfordulójára emlékező sorozatunk mai ciklusát a Könnyek asszonya című versével zárjuk, amelyet nagy szerelmének Lédának írt. Felolvassa Gáspári Attila.
Adi Endre, a Könnyek asszonya. Búsarcát érzem szívemen a Könnyek asszonyának. Rózsás, remegő ujjai most a szívembe vájnak. Érzem az illatát is ám a rózsás, gyilkos ujjnak. S véres szívemre szomorún a könnyek hullnak, hullnak. Az ajka itt marr édesen, a haja ide lebben, az egész asszony itt pusztít, itt, itt, az én szívemben bosszút, itt áll az életért, aknát ittás a múltnak, véres szívemre szomorún, a könnyek hullnak, hullnak. Nagy az én bűnöm, vesszen is kire a végzet mérte, hogy a könnyek szfinx asszonyát megérezze, megértse, maradjon szent a lánynak ő, maradjon mindig újnak, véres szívemre szomorún, a könnyek hullnak, hullnak.